Én még nem vagyok anyuka, de vannak pici gyerekek a családban, akiknek mindig nehéz olyan ajándékot választani, aminek örülnek is, de közben azért a hasznukra is válik. Legközelebb tuti, hogy a Yupi termékei közül fogok majd választani, mert a csapatuk olyan egyedi készségfejlesztőket készít, amik játékossá teszik a tanulást. A Yupinál korcsoport szerint a legkisebbektől kezdve kisiskoláskorig találunk kifestőket és foglalkoztató füzeteket, amíg tényleg akár órákra is lefoglalják a gyerekeket. Sőt, a vásárlók visszajelzése alapján könnyen is szállíthatóak, így elég bedobnotok csak egy hátizsákba vagy táskába, és már vihetitek is a nagyszülőkhöz, kirándulásra vagy rendelőbe. Ahogy elnézem néha a megpakolt babakocsikat toló anyukákat, ez egy elég fontos szempont lehet a választásnál.
Ha neked is van totyogós, kis vagy nagy csoportos óvodás, esetleg kisiskolás gyermeked, rokonod, akkor válasz nekik valamit a yupi.hu-ról. Június végéig a nem azért, de 12 kuponkóddal, nem azért, de egybeírva, ékezet nélkül, 12%-os kedvezmény jár minden termékre.
Szóval nem azért, de 12 és yupi.hu, yoopy.hu, vagy katta linkre a show notes-ban. Világmegváltó, tabu döntögető baráti beszélgetések.
Ez a Nem azért, de podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
és Sólyom Eszter.
Akkor egyből a közepébe csapok. A mai epizódban a harmadik helyekről, meg azoknak a hatásáról fogunk beszélgetni a barátságok kialakulásában, de meg arról, hogy a 20-as éveikben az embereknek miért olyan nehéz barátokat szerezniük. Eszter, te, mint 20-as éveidben járó fiatal, mit gondolsz arról, hogy mik lehetnek a nehézségei annak, hogy megtarts esetleg a barátaidat, vagy hogy újakat szerez?
Ez jól esik, hogy 20-as éveimben lévő fiatal, nem így alulról szagolva 30-et, most már egyre kevésbé érzem magam fiatalnak. Szerintem a 20-as éveknek az első felében, amikor még főleg valaki ezzel a tipikus továbbtanulós életmódban van, és mondjuk egyetemre jár, akkor az rohadt jó, mert ott minden adott, hogy barát. Tehát az egyetemen össze vagy kényszerítve emberekkel, valószínűleg egy szakon mondjuk hasonló érdeklődésű, világlátású emberekkel, rá vagytok kényszerítve, hogy szocializálódjatok, rengeteg a közös program, a buli, hogyha dolgozol egyetem mellett diák munkásként, akkor ott is egy csomó új emberrel találkozol, szóval ez egy nagyon ilyen, az egy nagyon buborék dolog szerintem a suli barátkozás szempontjából. Így ott nekem nem is volt gondom azzal, hogy barátkozzak. Ami nehézség lehet, az amikor elhagyod az egyetemet, főleg, hogyha külföldre mentél, mint ugye mi is, és hirtelen az barátaid szétszóródnak, mind időben, mind pedig földrajzilag. Tehát most nekem mondjuk a legközelebbi, most már mondjuk van a városban, ahol élek, ott is vannak barátaim, de egy csomó barátom van Budapesten, akik mondjuk nem egy nagy távolság, de akkor is vonatra kell ülni, hogy lássam őket, és egy csomó barátom van, meg mondjuk nem tudom, Skóciában, meg Barcelonában, meg mindenhol, a csomó az túlzás, de olyan emberek, akikkel sokkal szívesebben találkoznék gyakrabban. A másik pedig, ami szerintem azt is érinti, aki mondjuk nem külföldiekkel barátkozott össze, vagy nem külföldre költöztek a barátai, az pedig az idő, azaz, hogy dolgozunk, és annyi időt elveszem mindennapi munka, hát még ha valakinek van mellette, vagy kis másodállás, vagy valami olyan hobbi, mint nekünk ez a podcast, egyszerűen az estére hazaesel, és hulla vagy agyilag, mentálisan, fizikailag, és ez is nehézség, hogy azokkal a barátaimmal is, akik a közelben vannak, nehéz időnként tartani a kapcsolatot, mert egyszerűen nem érünk rá egyszerre, és amikor ráérünk, akkor meg hullafáradtak vagyunk, és inkább csak bambulnánk ki az agyunkból.
Igen, meg nem egymással interaktálnánk. Meg még, hogyha hazaérsz is, akkor is ugye krónikus időhiányban szenved így általában a népesség, hiszen mondjuk még, hogyha a partnereddel is élsz, de hogyha egyedül, akkor ugye minden felelősség, minden érzelmi, meg úgymond házi munka ráthárul. Nem arra van kitalálva ez a világ, hogy ezt egyedül bírjuk, de hogy még akkor is, hogyha valaki bevásárol, a másik főz, meg hogy nem tudom, így hétközben kicsit rendben tartod a lakást, hogy ne legyen hétvégére ilyen fullom katasztrófa állapot, és akkor még nem tudom, sportolj, meg aludj, meg akkor nem tudom, pihenj, meg ja, foglalkozz a hobbikkal. Nagyon nehéz tartani barátságokat, illetve nagyon sokszor egyébként, főleg a 20-as éveikben az emberek sokszor a romantikus kapcsolataikra fókuszálnak többet, mint a barátságaikra. Amit meg akartam kérdezni, Eszter, hogy harmadik helyek Neked van-e harmadik helyed az életedben?
Majd ezt mindjárt jó lesz, hogyha tisztázzuk a hallgatóknak, hogy mik azok a harmadik helyek. Gondolkodom, olyan állandó, ami egy ilyen bejáratott állandó harmadik helyem, olyan igazából nincs. Vannak harmadik helyek, ahol megfordulok időnként. Kávézó mondjuk, ahol rendszeresen találkozok barátokkal, az a pilates óra, ahová mondjuk ma sem jutottam el, de időnként elszoktam. Szóval vannak ilyenek, de nincs olyan, hogy az én harmadik helyem, ahol rendszeresen és állandóan ott vagyok, és ahol már egy törzs közönség része lennék.
Akkor viszont
neked van?
Hát van egy jó helyem, hát igen, ez a podcast is harmadik helynek számít, egy virtuális harmadik helynek egyébként, úgyhogy számíthatod. Nekem egyébként, hát harmadik hely, most az edzés, tehát hogy az atlétika pályát mondanám, ahova járok edzésre heti négyszer, de az inkább egy lassan egy part-time munkává válik, mint harmadik helyé, ahol ugye önkéntesen járok le, meg ugye sokszor a harmadik helyekhez, ugye rá mondjuk pontosan definícióba, de ugye nem kell ilyen membershipet fizetned, tehát hogy ez ilyen általában ingyen elmehetsz oda, nekem pedig kell a membershipet fizetnem pályára. Szóval, hogy függ össze ez a két téma? Találtam egyébként egy kutatást, ami 2021-ben jelent meg, és amerikai kutatás volt, de szerintem így általában globálisan igaz, de hogy azt mondta, hogy az amerikaiak több mint fele, tehát hogy 49%-a mondta azt, hogy három vagy annál kevesebb közeli barátja van. 1990-ben ez a szám mindössze 27 volt, tehát hogy a népesség csak 27%-a mondta azt, hogy a kapcsolat, hogy nagyon kevés közeli kapcsolata van, akikre így számíthat a mindennapok során. Persze, mivel ez egy 2021-es tanulmány, ehhez már a COVID is hozzájárult, és igazából azt mutatta, hogy 2019 június és 2020 júniusa között az átlag networkje egy embernek 16%-kal csökkent. Ami mondjuk, hogyha összesen három barátod volt, annak a 16%-a az azért az egész sok.
Igen.
Ez a fiatal korosztály számára egyébként még drasztikusabb csökkenést jelent. A 15 és 24 év közötti fiatalok 70%-kal kevesebb időt töltenek személyes barátaikkal 2003 és 2020 távlatát nézve. Ugye, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy 2003-ban ez a korosztály 140 percet töltött a barátokkal naponta, míg 2020-ban ez a szám napi 40 perc. De most arra akarok rátérni, hogy mik azok a harmadik helyek. Kiraktuk egyébként Insta Story-ba is a definíciót, de a harmadik hely kifejezés egyébként először egy amerikai szociológus, Ray Oldenburg, The Great Good Place 1989-es című könyvében jelent meg, és az első hely lesz az otthonod, a második hely lesz a munkahelyed, és a harmadik hely az ilyen közösségépítő terek. Az olyan helyek, amiknek közösségépítő hatásaik vannak. Például a harmadik helyeken a fiatalabb korosztály szabadabban ismerkedhet, szabadabban próbálgathatja a szárnyait, de igazából ez mindenkinek egy olyan hely, ahol felfedezhetnek tevékenységeket, amiket más emberekkel csinálhatnak, és ahol új ismerettségekre is tehetnek szert. Ahol a társadalom különböző rétegei, különböző osztályai így mixelnek, meg mingelelnek. Ilyenek lehetnek a templomok, a kávézók, klubok, bárok, közösségi központok vagy közösségi könyvtárak, akár edzőtermek, könyvesboltok, parkok, színházak, és még sorolhatjuk.
Na most eszemlített egy szó, és lehet, hogy hülyeséget mondok, de nem úgy nem ilyenek voltak így régen így a magyar kultúrában a fonók. Az nem az, ahol így összeültek, aztán együtt fonták a nem tudom mit.
Péntek délutáni lánytársága, úgy érted?
Pontosan. Kis áthallása, pletykás epizód, de nekem pont egy ilyen hely hiányzik, ahol nők kellett összeülni, és kipletykálni az egész várost.
Igen, de azért szerintem véssük kézbe, hogy az eredeti definíció ezeknek a harmadik helyeknek azért a 80-as évek végén jelent meg. Nyilván azért sokszor, főleg most, hogy egy csomóan otthon is dolgozunk, sokaknak nincs is meg a második helyük például. Hogyha elmész egy harmadik helyre, akkor elvileg neked ott nem kéne ehhez a területhez sem anyagilag, sem politikailag, sem jogilag, se semmilyen módon kötődnöd. Ez egy ilyen, te így szabadon mehetsz és jöhet, ez teljesen ilyen önkéntes. Ahogy mondtam, az emberek különböző, vagy a társadalom különböző státusza tud egymással így találkozni, tehát, hogy az egyén státuszának sem kellene, hogy legyen jelentősége ezeken a harmadik helyeken. Tehát, és ezeknek nyitottnak, meg könnyen elérhetőnek kell lenniük mindenki számára.
Amúgy basszus, hogy ezt így elsoroltad, mert ugye eddig úgy beszélgettünk, hogy jó, hát végül is lehet egy bár, egy kávézó, egy valami, de ott mind ott van az elvárás, hogy költs valamit. Még akkor is, hogyha mondjuk egy Starbucks, Magyarországon hiszem ez kevésbé jellemző, de alapvetően Amerikában a Starbucks egy olyan hely, hogyha egy darab kávét megveszel, akkor senki nem fog rád furcsán nézni, hogyha egész nap ott ülsz, és mondjuk dolgozol a laptopodon, de az az egy kávét akkor is meg kell venned. Szóval, hogyha azt nézem, hogy ahol tényleg nincsen semmilyen elvárás a költekezés felé, az esetleg mondjuk egy park, egy játszótér, meg a könyvtár. Mi van még?
Strandok, hogyha mondjuk víz közelében élsz.
Hát egyre kevesebb a szabad igen. strand.
Egyre kevesebb a szabad strand. Én is ezen gondolkoztam.
Nem tudom, az erdő.
Az erdő. Hát igen, az ilyen természeti helyek lettek azok. De azok is általában, tehát hogy ilyen kiépített parkok, ahol mondjuk mosdó vagy ivókút van, abból is nagyon kevés van egyébként. Azért mondtam, hogy tartsuk észben, hogy amikor a harmadik helyekről beszélünk, mint definíció, az a 80-as évek végén jött létre, amikor ez egy kicsit ilyen elterjedtebb dolog volt.
Tök jó, hogy ez a... Mi is volt a szociológus, igen, aki elnevezte ezt ilyen harmadik helyeknek igazából. Nagyon rákerestem, egy tök jó példát találtam, hogy azért sokkal, tehát hogy korábban is voltak ilyen helyek, csak nem volt fancy elnevezésük, és hogy ami tök fontos volt így még a 18. században, meg így a világ történelme során, azok az ilyen kávéházak és a kávéház kultúra, és még úgy is nevezték a kávézókat annó, hogy most én fordítottam a Penny University, hogy ilyen filléres egyetem, mert hogy konkrétan egy olyan helyszín volt az, ahol lehetővé vált, hogy tök laikus, random emberek is beszélgessenek, mondjuk egy csésze kávéra meghívva valakit, mondjuk egy neves szakértővel, és akkor ott egymással ötleteket osszanak meg, tanuljanak, stb. Ezek is olyan helyek voltak, ahol mondjuk kevésbé számított az embernek a rangja, a státusza, a műveltsége, nem mondom, hogy sem ennyire, mert mondjuk egy bőrszín szerinti megkülönböztetés, ez mondjuk mindig is játszott, vagy egy más hierarchia azért sajnos mindig volt az emberek között, de hogy alapvetően egy olyan hely volt a kávéház, ahol egyenlő félként beszélgethettek emberek. Úgyhogy ez tök izgi volt, és találtam és le is mentettem egy cikket, hogy ebbe az epizódban annyira nem fér be, de majd én a kávéház kultúráról szeretnék még olvasni.
Tényleg most manapság az ilyen dolgokat, hogy valami szakértőtől tanulja, azt networking eventnek hívjuk, és általában valamennyit fizetned kell érte, vagy mondjuk elmész egy előadásra és azt meghallgatod, de hogy ott is vannak már több százan, tehát hogy ez nem egy ilyen szabad, kötetlenebb beszélgetés meg brainstorming, hanem te hallgatsz valakit. És még azt akartam mondani a harmadik helyekhez hozzáfűzve, a 2000-es évek elején ezeket három kategóriára osztották. Az első volt ez a közszféra, vagyis a közösségi harmadik hely, amik a kormányok jó szívűségére támaszkodtak jóformán, és a civil társadalom keretein belül a társadalmi probléma orientációra mentek rá. Hogy egy példát mondjak, ez például, hogyha önkénteskedtél egy hajléktalan szálon. A második az, hogy például elmentél önkénteskedni ilyen non-profit szervezetekhez, ez is igazából lehet ilyen társadalmi probléma orientációs dolog. A harmadik, ugye, amit szerintem talán a legismertebb, ugye az, ami a vállalkozásokra támaszkodik, tehát mondjuk a kávéházak, elmész korcsolyázni, vagy görkorcsolyázni, tehát, hogy minden olyan, ami valami bizniszre, vagy vállalkozásra támaszkodik, és ahol valamennyire elvárt az, hogy te pénzt költs. Nyilván ez anno jobban működött, amikor mondjuk 50 centért tudtál 8 órán keresztül görkorcsolyázni valami menő görkorcsolya parkban, refillable italokkal. Ma már ez nem annyira kivitelezhető. Például, amikor tinédzserként vagy fiatalként a plázákban lógtunk, és ott lehetett nézelődni, meg csinálni dolgokat, az például lehetett egy ilyen harmadik hely. Hát elmondtuk, hogy ezek azért egy jó két évtizede jöttek létre ezek a szavak, vagy ezek a kifejezések, meg a definíciók, úgyhogy térjünk rá, hogy hogyan változnak manapság a harmadik helyek. Ugye mondtam az epizód elején is, Eszter, hogy most már a virtuális...
Eszter, nem akarlak elkeseríteni, de 80-as évek hogy 89-ben, az három év, az több mint három évtizede van.
Most miért kell tönkretenni a napomat? Can you not? 2019 még tegnap volt nekem, jó? Tehát, hogy...
Amúgy a 80-as évek nekem is 20 éve van a fejemben, de...
Tehát, hogy mondtam az epizód elején, hogy végülis ez a podcast is számíthat harmadik helynek, virtuális harmadik helynek, mert ugye a technológia elterjedésével meg így változott a világ, úgy változtak a harmadik helyek is. Szóval az egyik ilyen hozzájáruló ahhoz, hogy a harmadik helyek így megváltoztak, azok egyébként az urbanizáció és a városok szisztematikus szerkezetének átalakítása. Én itt szerintem amerikai példákat fogok kiemelni, arról találtam a legtöbb kutatást, meg talán az illusztrálja a legjobban, hogy ez a változás hogy ment végbe, de például, hogyha valaki járt Amerikában, vagy néz filmeket, vagy egyáltalán tudja, hogy ott mi történik, akkor tudják, hogy nagyon ilyen autó, meg saját jármű centrikus egyébként a legtöbb hely. És nem csak akár városon belül, de az is, hogy eljuss mit tudom, két város között valahova. Ez például ilyen 30-40 évben nem teljesen így volt, tehát, hogy ugye az urbanizáció során elkezdtek kialakítani olyan város szerkezeteket, ahol egyre izoláltabbak a házak, és egyre rosszabb a tömegközlekedés, úgymond, hogy az embereknek a saját járműveire kelljen támaszkodni, hogy eljuthassanak bárhova, akár munkába, iskolába, harmadik helyekre. Nyilván a gazdagabbak, vagy a tehetősebbek olyan helyeken éltek, vagy kitottak ki házakat, ahol voltak ilyen nagyobb területek, ahol meg tudták csinálni akár a saját harmadik helyüket, a saját parkjaikat, a saját medencéjüket, és nyilván az alacsonyabb jövedelműek pedig olyan helyeken élnek, ahol kevés a közterület, kevesek a parkok, kevés a fa, tehát hogy az ilyen harmadik helyek egyre inkább csökkennek az alacsonyabb és középosztály számára. Ugye nyilván sok olyan hely, ami csak lugásra volt alkalmas, például mondtam, a parkok nem annyira jól kifejlettek, sokszor ugye olyan városokban van nagy a hajléktalan probléma, például sok hajléktalan van ott a parkokban, ami sajnos vagy nem, sajnos nem lesz vonzó az emberek számára, vagy nem biztonságos, tehát hogy például a közbiztonság azért tudjuk, hogy nem a legjobb, Amerikában főleg nem. A stranger danger az egy elég elterjedt dolog, és az olyan helyek, ahol meg még lóghatnál esetleg kávézó, az meg egyre drágább, tehát hogy a kis fizetésedből az inflációval nem fogsz tudni mondjuk akár minden nap, nem tudom, rohadt sok pénzért megvenni a kis kávédat, és ott üldögélni egész nap. Illetve még amit hozzá akarok fűzni ezekhez a kávézókhoz, láttam egy TikTokot pont így a napokban, ami azt mondta, hogy egyre több kávézóról így észreveszed, hogy amúgy ők nem akarják, hogy te sokáig ott legyél.
Ja, igen.
Például a székek tök kényelmetlen, vagy kicserélik a kényelmes székeket kényelmetlenre, kevesebb asztalt raknak be, a wifi-t mondjuk csak fél óráig, mm-hmm. vagy egy óráig használhatod, meg ilyen dolgokra gondolok, mert hogy nekik végül is, tehát hogy nem azt a vibe-ot akarják, hogy jaj, ez egy ilyen harmadik hely, gyere ide, és milyen kózi, meg hogy kicserélik a fényt, hogy kellemetlen legyen a fény, és ne legyen jó ott mondjuk ülni, olvasni, vagy dolgozni, meg ilyenek, ami szerintem nagyon szomorú.
Hát persze, mert hogyha sokáig ott ülsz, akkor kevesebbet fogyasztasz, és foglalod a helyet attól, aki fogyasztana.
Pontosan. Hello, kapitalizmus. És hát ugye ki irányítja ezeket a városi, vagy urbanizációs, meg városépítési terveket? Hát általában a gazdagok, illetve a politikához közeli emberek, tehát a gazdagok. A sok modern városban észre is veheted, hogy például az osztályok el vannak különítve különböző városrészekre, hogyha esetleg egy harmadik helyre mennének, még akkor se tudjanak keveredni egymással, megtalálkozni.
Én pedig még belekeverem a másik kedvencünket, ami a patriarhátus, mert egyébként, ha megnézzük ezeket a városokat, ami ilyen szinten van így szegregálva, mert nem úgy értem, hogy a társadalmi osztály szerint, hanem külön van választva a külváros, a suburbia, ahol anya meg anya neveli a gyerekeket, meg külön van választva az irodaházas klasszikus city, ahová meg apa elmegy reggel dolgozni, akkor is azt látjuk, hogy arra van az egész kitalálva igazándiból, hogy nagyon kényelmes legyen apának beülni reggel az autóba, bemenni az irodába, ő ott az irodába a környékén ott van minden, a nem tudom, a kis ebédje, meg minden, aztán hazamegy, és otthon várja a gyönyörű otthon, de amikor valakinek el kell mennie bevásárolni, a gyereket elvinni oviba, iskolába, akármi, tehát a tényleges élet, meg ez a ház, ez a láthatatlan munka, az meg tök bonyolult, és tényleg autót igényel. A láthatatlan nőkben már többször hivatkoztunk arra a könyvre. Egyébként a városoknak a felépítéséről is van szó, és arról, hogy ez hogyan a férfiakat szolgálja ki igazándiból. És egyébként van erre egy koncepció, amit én már magyar kontextusban is láttam pedzegetni, most nem jut eszembe pontosan, hogy hol, és ez a 15 perces városoknak a koncepciója, ami az az elképzelés, hogy akkor igazán jó egy város, vagy akkor lenne a legjobb, hogyha bárhonnan, ahol te laksz, 15 percen belül el tudnál érni mindent, amire szükséged van, vagy gyalog, vagy biciklivel, vagy esetleg tömegközlekedéssel. Szóval éttermeket, könyvtárat, kulturális helyeket, a munkahelyedet, a nagy bevásárlást, stb. Azért ez lehet, vannak egyes kerületei Budapestnek, ahol megvalósul, de nagyon sok helyen, főleg vidéken annyira nem, ahol tényleg kell az autó ahhoz, hogy mondjuk egy szupermarkethoz eljuss. Szóval ezek a 15 perces városok is ehhez kapcsolódó koncepció igazándiból. Ja, a másik, ami gondolkodtam, miközben hallgattalak, hogy alakulnak át ezek a third place-ek, hogy nem csak, hogy nehéz a barátainkkal találkozni, mert fáradtak vagyunk, mert senki nem él rá egyszerre, mert messze vagyunk egymástól, mert pénzt kell költeni, tehát hogy csak olyan programot tudunk kvázi csinálni, ami pénzköltéssel jár, az is már egy tök nehéz, de hogy egy kicsit, amikor az van, hogy jó, akkor beülünk egy kávézóba, az egy kicsit ahhoz valamilyen elvárás is tartozik, hogy akkor jól érezd magad, akkor jól kihasznált, hogy végre együtt vagytok, és így jót beszélgesetek, és én emlékszem, hogy mennyire szuper volt, amikor a kollégiumban együtt laktunk, és hogy így, nem tudom, csak átmentél a másik szobájába, és leültél az ágyára, és ott, nem tudom, tényleg csak lógtatok, csak elvoltatok, nem volt no pressure, hogy most az életetek legjobb találkozója legyen. És egy kicsit azzal, hogy egyrészt eltűnőben vannak a harmadik helyek, másrészt meg mindenki iszonyat elfoglalt, egy kicsit valahogy ez szűnik meg, hogy tényleg így mindenféle elvárás nélkül csak lógjatok egymással.
Ugye nyilván a koliban te napi szinten láttad ezeket az embereket, tehát hogy gyakorlatilag együtt éltetek. De most, hogy kevesebbet találkozol, tehát hogy ott van az a pressure, hogy akkor ennek minőséginek kell lennie, mert hogy már nem látjuk annyit egymást. És innen jön szerintem ez az elvárás. Én is, hogyha hazamegyek, vannak olyan emberek, akiket tényleg évente csak egyszer látok, és akkor így muszáj, hogy jónak legyen, és hogyha nem tudom, nem volt olyan fantasztikus, mint amikor 16 évesek voltunk, akkor már így szomorjuk.
Ja. Meg néha amúgy csak a saját dolgodat akarod csinálni társaságban, szóval ez az ilyen terápia nyelven, meg TikTok nyelven, ez a parallel play, amikor nem tudom, lehet, hogy ültök egymás mellett a kanapén, és nyomkodjátok a telefonatokat, de tök jó, hogy nem egyedül nyomkodjátok a telefonatokat.
Igen, tényleg, amikor csak lógtok. Szerintem ez a lógás definíciója, hogy nem csináltak konkrétan semmit. Szóval patriarhátus és kapitalizmus, late stage kapitalizmus elrontja a 20-as éveinket.
Hát meg a későbbit is, tehát hogy szerintem, mondom, még azért 20-as éveidben még inkább van lehetőséged barátkozni, később, amikor mondjuk azzal, hogy mondjuk gyereket is nevelsz, az még leköti az idődet, meg kicsit beszűkíti a világodat. Nem mondom feltétlenül, hogy rossz értelemben, mert meg nyilván a gyerekes embereknek is vannak barátaik, de akkor még kevésbé érsz rá spontán elugrani kávézni, amikor éppen a másik barátodnak jó. Főleg, hogyha mondjuk a barátaidnak meg még nincs gyereke. Szóval az is egy elszigetelő tényező tud lenni. Egy másik gondolat, amit felírtam, hogy ezek a harmadik helyek tök sokszor nem csak olyanok, ahol mondjuk a barátaiddal lógsz, hanem ahol lehet ismerkedni, meg ahol egy közösség összejön, ha jól értettem. És hogy nem csak, hogy eltűnnek ezek a helyek, de vagy átalakulnak, de hogy nem lehet, hogy egyébként változik az emberekben az igény is erre a közösségre. Mert nem tudom, mondjuk én nemrég költöztem, és mondjuk a legtöbb szomszédomat nem biztos, hogy felismerném az utcán.
És szeretnéd őket felismerni az utcán?
Hát kimondottan nem, de hogy épp ezt mondom, hogy szerintem egyébként ez, lehet, hogy az emberekben egy kicsit elkopik az igény is, hogy ismerkedjenek. Nyilván nem barátokkal, hanem mondjuk a lakóközösségükkel, vagy a városuknak a közösségével, lehet, hogy nem is biztos, hogy akarnak az emberek ismerkedni, meg időt tölteni a körülöttük élőkkel feltétlenül. És egyébként erre leszemlített az epizódunk, amiben az elmagányosodásról beszélünk, hogy lehet, hogy te fiatalként nehezen barátkozol, nincsenek harmadik helyek a közeledben, de mondjuk megtalálod ezt az online közösséget, ami egy kicsit ezt megfeloldja, vagy segít ebben, de most mi van egy idősebb emberrel, akivel meg senki nem akar beszélgetni, és nincs is hová mennie, hogy beszélgessen. Szóval, hogy ez egy tök komoly probléma.
Igen, még a patriarhátusra eszembe jutott közben egy gondolat, úgyhogy sorry, ha ez az epizód is össze-vissza lesz, hogy például én olvastam egy olyan cikket, hogy nem csak a gyermekvállalás, hanem egyébként a párkapcsolat, meg a párkeresés a nőknél a 20-as éveik végén, tehát ilyen 25-30 körül szignifikáns időt vesz el, és hogy például a 25-30 között lévő nőknek sokkal kevesebb barátjuk van, amikor párkapcsolatba kerülnek már egyébként, mint férfi partnereiknek, mert hogy ők úgy gondolják, hogy fontosabb fenntartani azt a romantikus kapcsolatot, mint a férfiak. Én úgy gondolom, egyébként, hogyha már van egy kialakult baráti társaságod, már az is nehéz, hogy azokat a barátságokat fenntartsd, nemhogy az, hogy még új közösségekre is szert tegyél. Nyilván, hogyha egy olyan helyzetben vagy, amikor nincs ilyen szociális tőkéd, mondjuk tényleg egy új városba, vagy egy új országba költözöl, vagy elmész egyetemre, vagy mondjuk akár középiskolásként, ahol még nem ismersz senkit, akkor nyitottabb vagy, extrovertáltabb vagy, azért, mert szükséged van barátokra, és tudod, hogy meg kell tenni ehhez az első lépéseket, vagy így partnernek kell lenni bizonyos tevékenységekben, hogy legyenek barátaid. De mi a 20-as éveink közepe végén, hogyha van már kettő barátod, tehát nekem már az is hatalmas erőfeszítés, hogy fenntartsam.
Rajtam kívül van még barát. Gondolom, remélem én vagyok az egyik a kettőből.
Igen, egyébként igen. Például nagyobb városokban az, hogy ismerd meg a szomszédaidat, hát szerintem az most már nem egy ilyen bevett szokás, mert hogy mi van, ha azok veszélyesek, vagy nem tudom. Tehát, hogy annyira elterjedt, hogy stranger danger, meg hogy nem tudod, hogy jobb óvakodni. És szerintem bennünk van ez az óvatosság.
Pedig most eszembe jutott valami, ami egy fél információ, úgyhogy majd utána nézek egy minizódba, de hogy szerintem van is valami ilyen statisztika, hogy az ilyen katasztrófa helyzeteket, meg ilyeneket jobban túléled, hogyha ismered a szomszédokat. Vagy az a zombi apokalipszisre vonatkozik, nem tudom. De amúgy jobbak az esélyed, ha ismered a szomszédokat.
Hát könnyebben tudsz segítséget kérni, persze. Tehát, hogyha akár kizárod magadat, vagy mondjuk ismersz egy szomszédot annyira, hogy adj neki egy pótkulcsot, vagy ilyenek, az már segítség lehet. És az idősekre nézve meg ez tényleg extrém szomorú, mert hát velük már nem nagyon foglalkozik senki. Ők meg még talán az online közösségekre sem tudnak úgy támaszkodni, hiszen sokszor nincs meg az a technológiai tudásuk, ami által ők tudnának ehhez kapcsolódni.
Egyébként ilyen szempontból is jobban járnak azok, akik a fővárosiak. Ugye nagyon fáj, nehéz Magyarország, és ott van, Budapesten van egy csomó meló, meg minden, de hogy szerintem ami ilyen új keletű kezdeményezés, ilyen harmadik helyeknek a fenntartása, létrehozására, azt is én inkább Budapesten látom, ilyen közösségi kertek, meg vannak ilyen, nem tudom, ilyen romkocsmák, amit ilyen közösségek tartanak fenn, és tök jó programokat szerveznek, meg, tehát nem tudom, hogy tudod, amire gondolok, de hogy ez is, mármint amit ilyen fiatalok csinálnak, ott még könnyebb megtalálni. Ugye pont az, hogy nincsen közösség, nincs meg az a szájhagyomány, amin keresztül eljusson hozzám az info, és én mit tudok csinálni, maximum ki, rákeresek a Facebookon. De hogy annyira meg pont ezek a helyek, mivel általában, vagy jó esetben ezek nem for profit dolgok, iszonyatosan szarok marketingben, és nem lehet őket megtalálni a neten. Szóval ez egy ördögi kör.
Visszatérve kicsit az idősekre akár, a csomó idős él egyébként vidéken, ahol ezek meg nincsenek kifejlesztve, ezek a harmadik programok, mert ugye a vidéket mindenki leszarja, mert tehát, hogy Magyarországon minden Pest központú. És annak ellenére, hogy a harmadik helyek itt Európában szerintem egy kicsit elterjedtebbek, meg könnyebben hozzáférhetőek, meg talán affordable-ök, annak ellenére vidéken azért ez nagyon keveset jelenik meg.
Nem tudom egyébként. Én voltam a Pórági, a Trust Your Body projekt, vagy nem tudom, hogy most milyen néven van fenn Instán, de Ági, ő szervezett tavaly egy kötő workshopot, ami egy budapesti, hát ilyen idősek otthona, de nem ilyen bentlakásos idősek otthona volt, vagy nem olyannak tűnt, hanem ilyen idősek klubja szerűség. És egyrészt tök jó program volt, nagyon elvesztem, hogy ahogy a ott a nénikkel lehetett kötögetni, és iszonyat cuki volt mindenki, és nagyon-nagyon feltöltött. De ott én úgy láttam, hogy ők ott jó barátnők voltak, rendszeresen jártak oda, ez a hely mindenféle programot szervezett nekik, szóval amúgy vannak ilyenek. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy vidéken vannak-e, de azt szeretném azt gondolni, hogy igen, meg azért vannak jó kezdeményezések, csak megint ki az, aki ezekre rátalál. Nézzünk meg néhány Instagramos választ. Te tettél ki kérdéseket Instára, és ha lenne olyan hallgatónk, aki nem követ Instán, akkor mondom, hogy a Nem Azért Podcast a nevünk, és ott minden témáról itt szoktunk előzetesen kitenni kérdéseket, úgyhogy lehet hozzászólni. Az egyik kérdés az volt, hogy van-e a hallgatóinknak harmadik helye a mindennapokban, és 41% mondta, hogy van, és 59% azt, hogy nincs. Néhány példa, hogy miket mondtak, hogy azok, akiknek van. Hetente jóga óra például, heti 3-szor táncpróba. Az jó, az fun lehet, endorfinok is felszabadulnak biztosan. Még egy táncos.
Nekem a kutyafuttatós tetszett. Kutyasétáltatás a zöldben. Kutyákra lehet következtetni a gazdikra, és egyébként ez, aki nekünk is volt, vagy mindig is volt kutyánk, és tényleg nagyon jó barátokat szerezni, meg szocializálódni kutyával, annyival könnyebb. Tényleg annyival könnyebb. Úgyhogy legyen egy kutyátok, hogyha magányosak vagytok. Az egy jó megoldás. Növényboltot is írtak, imádom.
Még táncpróba, konditerem, edzés és a lovarda, sok ilyen mozgással, meg zölddel, tehát ilyen kimenéssel kapcsolatos van, túrázás.
Egyébként írtatok a könyvtárakat is, a közkönyvtárakat, amik egyébként, tehát azt hiszem, ilyen nagyon vagy ingyenesek, vagy például a Veszprémi könyvtárban valami 1000 forint az éves tagdíj, tehát, hogy ilyen nagyon minimális, és
körülbelül ilyen.
Igen, és egyébként a könyvtáraknak meg kell is ugye a támogatás, meg a pénz, úgyhogy szerintem ez a könyvtár dolog egy egész jó ilyen lógós hely lehet.
Igen, és egyébként nem tudom, hogy máshol hogy van, de nálunk például csak akkor kell könyvtári tagság és tagdíjat fizetni, hogyha ki akarsz vinni egy könyvet, de bárki bemehet, és ott leülhet olvasni, számítógépet használni, magazinok vannak, friss magazinok, úgyhogy ahhoz nem is kell fizetni egyáltalán.
Itt azt arra kérdeztünk rá, hogy hogyan szereztétek felnőttként barátokat, vagy hol, bocsánat, egész sok válasz érkezett. A legtöbb szerintem ilyen egyetem, sport, munka. Volt, aki írta, ez egy nagyon extrovertált move, I could never. Instán ráírtam, mert új voltam a városban, és össze akartam barátkozni vele.
Amúgy én, nekem is vannak ilyen emberek az életemben, akiket mondjuk követek, vagy amúgy is így úgy ráírnék, hogy szia, lehetek a barátod? De hogy így
de egyébként én így barátkoztunk, hogyha belegondolsz, akkor Oviban is ez volt, hogy szia, akkor mi barátok vagyunk? És azt mondták, hogy igen. És akkor onnantól lógtatok. Tehát, hogy nem volt ilyen, hogy jaj, most nem tudom, elmegyünk a 6. kávézóra, és köbben már randiznod kell ezzel az emberrel, hogy barátok legyetek. Egyébként sokan írják, vagy volt ilyen online közösség, Bumble, BFF-ről, egyébként én is hallottam, esküvők. Ez az internetes közösségépítés szerintem egyébként tök jó dolog. Úgy sokan mondják, hogy jaj, ez a loneliness epidemic egyébként azért is van, mert ugye fiatalok nagyon sokat lógnak a telefonjukon, és hogy azért töltenek ennyire kevés időt a barátaikkal, de szerintem egyébként ez visszavezethető az is, hogy milyen a jelenlegi társadalmi struktúra, amikor arról beszélünk, hogy az emberek hogyan ismerkedhetnek. Mert hogyha esetleg már online dolgozol, vagy tehát, hogy nem nincsenek ilyen kollégáid, vagy nincsenek abban a városban az összes egyetemi barátod esetleg elköltözött, vagy nem mentél egyetemre, és nincsenek onnan barátaid, akkor ezek az online közösségek, meg a telefonodon lévő dolgok, amiket ott ugye nyomkodsz egész nap, azok neked lehetnek egy tök jó ilyen ellenszer a magányosságra, ahol egyébként tudsz ismerkedni. Szóval szerintem boomer hallgatóink, vagy igazából mindenki igen, ilyen boomer gondolkodású hallgató, mert nem kell az boomernek lenned korosztály ügyileg, hogy ilyen legyen a gondolkodásod. Nem, a fiatalok nem azért depressziósak és magányosak, mert a hülye telefonjaikat nyomkodják, hanem azért, mert ilyen a jelenlegi társadalmi struktúránk.
True. Ami meg nekem Igen, ami még nekem tetszik a válaszok között, hogy társasozás, és egyébként van is a Budapesten, ismét Budapesten természetesen a Board Games Café, és ők azt hiszem, hogy ők direkt szerveznek is olyan társas játékos napokat, vagy délutánokat, nem vagyok benne biztos, ahol direkt az a mondás, hogy nyugodtan menjél egyedül, és ott mindenki azért van, mert nincsenek olyan barátai, akikkel tudnál jönni társasozni, és így összeismertetnek, meg összeültetnek, szóval azt hiszem, ez egy tök jó lehetőség. Ja, meg van koncert, fesztivál, táncház, önkéntesség által. Ja, az önkéntesség is tök jó. Beleteszed magad olyan helyzetekbe, ahol van kivel beszélgetni.
Szóval feltettünk egy olyan kérdést, hogy szerinted a 20-as éveikben járó fiataloknak tényleg nehezebb barátokat találni? 35%-otok mondta, hogy igen, abszolút nehéz dolgok van, és igazából a többség azt mondta, hogy élethelyzettől függ. Egyébként igen. Tehát, hogy ahogy elmondtuk előbb is, hogyha mondjuk munkahelyen vagy iskolába sikerült barátokat szerezni, és meg is tartottad őket, akkor nyilván ez megint kicsit változik, mint hogyha esetleg nem mentél egyetemre, és remote munkád van.
Igen, és akkor ezt megkérdeztük, hogy ha így van, akkor miért? És arra elszigetel minket egymástól a kapitalizmusról.
Szóval, hogyha a 20-as éveidben járó fiatal vagy, és változnak a kapcsolati dinamikáid, akkor az igen lehet a kapitalizmus és a jelenlegi urbanizáció hatása is, de egyébként nem kellett megírni, hiszen a 20-as éveikben nem feltétlenül tehát, hogy változnak a kapcsolatok, de nem feltétlenül vesznek el. Illetve egyébként olvastam egy olyan tanulmányt, még így a végére betolom, hogy ahogy ugye 25 évesen beérik a kis frontális lebenyed, egyre kevesebb validációra van szükséged a külső környezeteddől, és ez egyébként ezért a szociális, vagy a szocializálódásra való igényed is lecsökken, hiszen sokak számára a szocializáció az ugye a validáció így seekingje, úgymond.
Hú, jó, deep. Én nem tudom, próbálok mag optimista lenni, engem egy kicsit elkeserít az, amiről beszéltünk, de az tény, hogy tök jók ezek az online közösségek is, tök jó, hogy nekünk egy kis harmadik helyünk a podcast, és nem tudom, hogy lehet-e a hallgatóinknak is az, de én most bevonok mindenkit ebbe a helybe. Úgyhogy találjuk meg ezeket a közösségeinket. Mondanám, hogy beszéljünk a szomszédainkkal, de nem biztos, hogy én leszek az első, aki ebben példát mutat. Most költözkedünk, úgyhogy majd az új helyen próbálkozok jobb szomszédnak lenni. Meg menjünk és iratkozzunk be könyvtárakba. Annyira jó, hogy vannak. Én már olyan régóta szeretnék egy epizódot arról, hogy miért jók a könyvtárak. Talán majd egyszer elkészül.
Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál.
Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
Kövess minket Instagramon, ahol Nem Azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazértpodcast.com oldalon.
2 hét múlva találkozunk.
Sziasztok!